A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Katona Bence, a Nemzeti Tőke Holding elnök vezérigazgatója, akivel tőkeprogramokról beszélgetünk. A műsor első részében a Demjár Sándor tőkeprogrammal indítottunk, majd folytattuk a beszélgetést a Baross Gábor tőkeprogrammal kapcsolatosan. Bennem az a majd itt egy kérdés felmerült, talán még erről nem beszéltünk, mégiscsak egy új elem a finanszírozási programban a Demjár Sándor elnevezett tőkeprogram. A keretösszegre volnánk kíváncsiak, elnök vezérigazgató, azt már tudjuk, hogy hamarosan indulni fog, de a kondíciókról még nem kaptunk információt.
A jó hír a KKV-knak az, hogy forrás lesz bőven, ami mostanában azért egy kihívás, de a Demjár Sándor tőkeprogram keretén belül 100 milliárd forint összegű alap fog felállni, amit a Magyar Fejlesztési Bank finanszíroz, és ez a 100 milliárd forint, ez a tervek szerint egy évig lesz nyitva, tehát egy év alatt kívánjuk ezt a forrást egyébként kihelyezni, tehát egy év alatt kellene a vállalatoknak egy éven belül felkészülniük, a jelentkezésüket leadniuk, és a tőkebefektetést megvalósítani. Ezt követően pedig indulhat meg majd a munka. Ez azt jelenti, hogy ha 100 milliárd forint a keretösszeg, akkor ez több száz KKV finanszírozását teszi lehetővé. Nyilvánvalóan, hogyha sikeres egy ilyen program, akkor utána tud majd mérlegelni a Magyar Fejlesztési Bank vagy a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy ezt esetleg növeli a keretösszeget, de azt gondolom, ez a keretösszeg ez bőven elegendő lesz azok számára, akik valóban érdeklődnek, és akik valóban amellett tették le a voksukat, hogy növekedni szeretnének, méretugrást akarnak megvalósítani.
Kívánom még hozzáfűzni valamit a Baross Gábor tőkeprogramhoz?
A Baross Gábor tőkeprogram kapcsán ugye átbeszéltük, egy rendkívül sikeres tőkeprogram volt, nem csak a vállalatok jártak vele jól, nem csak az alapkezelők jártak vele jól, hanem alapvetően a már most kézzelfogható pozitív eredmény csapódott le a Magyar Fejlesztési Banknál is. Ezek jó befektetések voltak. Nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet a piacot úgy fejleszteni, hogy minden szegmenssel jót teszünk, és mellett egyébként pedig még mindenki tud rajta hozamot generálni. Azt gondolom, ezt kéne csinálni, és hogyha ilyen programokat tudunk megcsinálni, akkor lesz pénz utána hazai forrásból, vagy MNB forrásból következő programokra. Tehát alapvetően ez egy rendkívül fontos gazdaságpolitikai eszköz volt, ami látszott, hogy bevált.
A városa és a szakmai legenda alapján jelentős átalakulások is lezajlottak 2024-ben a Nemzeti Tőke Holdingnál. Ejtsünk erről is néhány szó tekintettel arra, hogy miután a vállalatok finanszírozására szakosodtak, bizonyára a kedves érintetteket is érdekli.
Igen, a Nemzeti Tőke Holding ugye gyernyő szervezetként lebeg a tőkefinanszírozás piacán, állami oldalon. Mi fogjuk össze a teljes tőkefinanszírozás, legyen szó a startupoktól egészen a nagyvállalatokig, vagy ez, ami akár direkt befektetési lábként is megjelenik nálunk, ami azt értem, hogy van a Nemzeti Tőke Holding tulajdonában álló alapkezelő, ez a Focus Ventures. Ez egy relatív új alapkezelő. Az alapkezelőt egy éve indítottuk el az NTH égisze alatt. Számos különböző alapot kezel, amely likvid forrással bír a vállalatok számára. A műsor keretén belül, ha jól tudom, szólalt is meg olyan vállalkozás, aki ugye portfólió cégünk, akár több ilyen vállalkozás is. Tehát az elmúlt időszakban több száz vállalkozást finanszíroztunk mi magunk közvetlenül tőkefinanszírozással. Az saját alapkezelőnk által még korábban egy rendkívül aktív alapkezelő volt a High Ventures ZRT, ami a átalakítás keretén belül alapvetően kifejezetten tech cégekre fókuszál, startup cégekre fókuszál, és van a Focus Ventures, a Nemzeti Tőke Holding tulajdonában, ami meg kifejezetten érett KKV-kra fókuszál.
Akkor tulajdonképpen létrehozhatnának egy top százas, vagy több százas klubot is.
Igen. Egyébként ugye azért, hogyha körbenézek a portfóliónk tájéken, akikben mi magunk fektettünk be, azt gondolom, az egy elég jó visszajelzés azok számára, akik mondjuk bizonytalanok, hogy mi történik akkor, hogyha beengedek egy ilyen alapot, mondjuk 1%-os tulajdonosként, vagy mi történik akkor, hogyha bejön mellém tőkefinanszírozóként. Olyan cégek választottak minket, amelyek tőzsdén jegyzett hazai vállalatok, például egy UBM csoport, aki a legnagyobb agrár vállalatok közé tartozik Magyarországon, vagy egy Vajda papír, aki a egyik legnagyobb papírgyártó a régióban. Sorolhatnék számos ilyen céget, csak egy összehasonlításként, hogy érzékeljék a hallgatók. A portfóliónk, amit felépítettünk az elmúlt időszakban, ezek magyar vállalatok, akikbe befektettünk, több mint 400 milliárd forint árbevételt termeltek a legutolsó évben. És ebből több, egy ilyen 50% az export árbevétel. Tehát ezek azok a magyar bajnokok, akik a gazdaságnak, a KKV szektor felső szegmensének a gerincét képzi. Mi azt szeretnénk, hogy minél több ilyen céget, magyar vállalatot juttatunk el ebbe a fázisba. Ez a tőkefinanszírozás, ez meg egy elengedhetetlen eszköz. Úgyhogy alapvetően a Nemzeti Tőke Holding megjelenésekor, illetve az utóbbi időszakban való átalakulásnak az volt a célja, hogy legyen hatékony eszköztárunk, hogy direkt be tudjunk fektetni, tehát egyébként a hallgatók között lévő vállalatokat is, vállalkozókat is bíztatok arra, hogy keressék fel a Nemzeti Tőke Holding honlapját, nth.hu-t, de egyébként a Nemzeti Tőke Holdingnak meg fontos szerepe, hogy ne csak az állam saját alapkezelőn keresztül nyújtson finanszírozást vállalatok számára, hanem alapvetően professzionális alapkezelőkön keresztül is meg lehessen érni ezeket a forrásokat, tehát mi nem helyettesíteni akarjuk a piacot, kiszorítani a piaci szereplőket, hanem velük közösen fejleszteni a piacot. Úgyhogy az elmúlt időszakban Baross Gábor tőkeprogram keretén belül 600 milliárd forint keretösszegben valósítunk meg tőkefinanszírozásokat más piaci szereplőkkel, ahol rendkívül nagy mértékben tudunk megmozgatni magánbefektetőket is. Úgyhogy valójában a piac valamennyi sikeres befektetőjével együttműködünk kezelt alapokon keresztül, úgyhogy így nem csak közvetlen, hanem közvetetten is ott vagyunk nagyjából a tőkepiac, hazai tőkepiac valamennyi szegmensében.
És amíg itt a nagyon érdekes témakör, amelyet végezetül hozok fel a Napvendéget című műsorában, ez pedig a kifektetési tőkeprogram. Tekintettel arról, hogy ismételni tudom magam, hogy tematikus csatornát hallgatnak a kedves hallgatóink, de erről is ejtsünk néhány szót, hogy miként és hogyan tudjuk ezt a projektet, a KIMÁT definiálni. Arra kell asszociálnunk, mint amelyet látunk Magyarországon az ide települő multik apropóján.
Hát igen.
Egy kisebb lépték.
Jó a felvetés, hát azt szeretnénk, hogy egyébként a nemzetközi piacokon, amikor már megyünk körbe és körbe, akkor minél több hazai vállalattal találkozunk hasonló módon, mint ahogy mondjuk, amikor Debrecenben mostanában megérkezünk. És ugye a város körül gombamot szaporodnak ugye a külföldi tulajdonú gyára. Hát ugye ezt szeretnénk...
Épül a második Győr.
Igen, ezt szeretnénk ugye, hogyha ez egyébként egy jó példaként lebegne a hazai cégeknek is, hogy hát ugye a növekedésnek több útja lehet. Egyfelől ugye, ha van elég kereslet az adott termékre, van elég bátorság, akkor ugye lehet külföldön beruházni, hiszen azért a régió az nagyon, a régió országa azért elég hasonló piacok. Tehát, hogyha már itthon sikerült, akkor miért nem próbáljuk meg külföldön is? Ennek lehet egy módja akár, hogy beruházok ott, kapacitást bővítek, hiszen már exportálok oda, tehát megvannak a vevőim. Vagy egy másik útja, ami szintén a nyugat-európai, vagy aztán az amerikai piacon meg végképp bevetett, hogy itthon van már egy stabil vállalkozásom, és hát egyszer csak szembe jön velem, hogy valamelyik partnerem eladó. Ezt szerintem ezen biztos, hogy a hallgatók között lévő vállalkozók is gyakran találkoznak ezzel a helyzettel, hogy egyszerűen olyan, főleg a mai időkben, főleg ebben a régióban egy generációváltás körüli eladási hullám nagyon sok vállalatot érint, ez a generációs utódlás kérdésköre, és emiatt nagyon sok vált eladóvá válik. Tehát ez is egy jó eszköz, hogy van egy vállalatom, ami sikeresen működik itt a régióban, szeretnék terjeszkedni mondjuk Romániába, vagy a Szlovákiába, vagy Olaszországba, és egy rábukkanok egy vállalatra, ami mondjuk, ami egy logikus felvásárlási pont lehet, mert azon keresztül piacot tudok venni, azon keresztül ugye tudom növelni a méretemet, akár a hatékonyságot, tehát számos ilyen előny rejtőzködhet egy ilyen felvásárlásba. Viszont amit látok személy szerint az az, hogy még a hazai magyar nagyvállalatok, ezek a nemzeti bajnokok, vagy amiről beszéltünk az előbb is, ezek a cégek egyre aktívabbak. És ezekkel egyébként aktívan működünk együtt, több ilyen felvásárláson vagyunk már túl. Viszont, hogyha később a minél kisebb szegmensbe megyünk be, tehát a KKV-k felső szegmensébe, a kis és középvállalatok, akiknél egyébként ez szintén lehetne egy jó növekedési, egy organikus növekedésen túlmutató fejlődési lehetőség. Nem ismerik ezt a típusú módszertant, és illetve van egyfajta tapasztalati vagy tudási, úgyhogy egyáltalán, hogyha még tudom, hogy egyébként így is lehet növekedni, akkor hogyan tudom ez mondjuk összerakni a megfelelő forrás mixet, hogy egy ilyen felvásárlás megcsinálják, beruházást, vagy hogyan tudom a management kompetenciáimat ehhez felkészíteni, hiszen azért, hogyha kilépek egy magyar piacra, mondjuk egy, nem tudom, egy olasz piacon csinálok egy beruházást, azért az ugye egy komoly management kihívást is jelent.
Erre mennyi pénzt tudnak fordítani?
Alapvetően mi azt láttuk, hogy a piacon azért a magyar vállalkozók látják ezt a lehetőséget, és az utóbbi időben nagyon sok ilyen megkeresés érkezett hozzánk, és ezzel a Demján Sándor programon belül elindítottuk ezt a kifektetési tőke programot is, a úgynevezett KIMA alapot, a kifektetési magántőke alapot, ahol 165 millió dollár jegyzettőkével indítottuk el az Exim Bankkal közösen ezt az alapot, amit a Focus Ventures kezel, a Nemzeti Tőke Holding tulajdonában álló alapkezelő. És alapvetően itt arra célzunk elsősorban, hogy olyan beruházások vagy felvásárlások valósulnak meg, ahol komoly tőke igény szükségeltetik. Csak példaként mondom el, mondjuk, és ez egy élő példa, most már egy nagyon komoly ügylet számára rendelkezésünkre, már most bőven kimerült az alap, azt látjuk, hogyha az igényeket nézzük, de természetesen ez egy top prioritás, tehát hogy ha forrás kell, akkor erre tudunk még forrást allokálni. De például ugye egy élő példa most pont egyébként a kazak látogatás kapcsán aktuális is, hiszen itt volt ugye a kazak köztársasági elnök úr. Van olyan magyar vállalat, aki megkeresett minket, hogy szeretne kint agrárvállalat, szeretne kint Kazaksztánban egy hasonló agrár megoldást megvalósítani, beruházást megvalósítani, a magyar technológiáját oda kivinni, amely komoly know-how, és azon a feltörekvő, elképesztő növekedésben lévő piacon pozíciót fogni. Nyilván elsőre, hát Kazaksztán messze van, tehát ezért mondom, hogy alapvetően ez egy management kapacitás is kell hozzá, de a pénzügyi részét, ha nézzük, ugye egy ilyen beruházásnál mit csinál a vállalat, megnézze, hogy mennyi saját forrása van, mennyi hitelt tud bevonni, hiszen ez az elsődleges. A hitel az azért fontos mindig, mert az a kvázi legolcsóbb forrás, viszont korlátos. Egy hitelfinanszírozás egy ilyen beruházásnál lehet, hogy csak a 40-50%-át éri el ugye a beruházási összegnek. Tehát ilyenkor megy tovább, hogy akkor tud-e még visszaemtérítendőt, ez most nyilván egy nehéz kérdés. A tőke finanszírozás az viszont egy ideális lehetőség, és itt ilyenkor mi ugye egy önerő pótló eszközként megyünk be. És mi az előnye? Az előnye a tőkefinanszírozásnak az, ez mind a Demján, akár a Demján Sándornak tőkeprogramra is érthetik ugye a hallgatók, az az, hogy hitellel szemben egy türelmes és nagyon-nagyon rugalmas befektető finanszírozási forma. A biztosítéki oldalról sokkal lazább, sokkal rugalmasabb, tehát nem olyan erős, mint mondjuk egy hitel, ahol jelzáló, kezesség és minden egyéb dolog szükségeltetik. Másik pedig a cégnek a cashflow-ját nem nyomja agyon, mert egy hitelnél ugye van egy folyamatos adósságtörlesztés, még egy tőkefinanszírozásnál ez a nyomás nem nehezedik rá a cégre. Tehát például egy kazak beruházásnál nem kell ugye az első pár évben ezt a forrást visszafizetnie, vagy ütemezetten fizetnie, hanem elegendő akár egy 5-8 éves horizonton, tehát ez egy hosszú lejáratú finanszírozás, gondolkodni, hogy majd, hogyha egyébként ebből a beruházásból lesz elég bevétel, akkor finanszíroz ki egy összegben minket, mint tőkefinanszírozókat, vagy ha már a nagyon szépen termel a cég, jól muzsikál a cég, akkor pedig egy hitellel kiváltja ugye a tőkefinanszírozót. Miért kell kiváltani? Mert nyilván azért, hogy ennyi előnyt fel tudjon sorakoztatni a tőke befektető hitellel szembe, a hátrány az, hogy drágább. Ugye nyilvánvalóan más a befektetésnek a kockázati profilja, ahogy mondtam, ugye például, hogy nincs olyan garancia ugye a tőkefinanszírozás mögött. Ezért ugye drágább a tőkefinanszírozás, bár az utóbbi időben az úgy felborult a piac, amit láthattunk, hogy már érdemi nagy különbség nincs, mint korábban, amikor az Euribor egy picit máshogy nézett ki.
Itt kell, hogy megszakítsam, mert már csak pár percünk maradt hátra a műsorból, és arra akarom kérni végezetül, hogy nálunk ez szokott lenni a mindent összegző felvetés, vagy vége a beszélgetésnek, hogy hogyan tudná megadni az eszenciát a finanszírozási szektor helyzetének. Magyarországról beszéltünk, de talán európai megközelítés is fontos volna.
Alapvetően, hogyha az európai spektrumot nézzük, akkor az elmúlt években meglepő eredményt fogok mondani, csak hál' Istennek sokat járok nemzetközi fórumokra, és ismerem a nemzetközi adatokat. Az elmúlt években a private equity alapok, tehát a magántőke alapok, amik ugye vállalati finanszírozással, tőkefinanszírozással foglalkoznak, jobb hozamokat értek el, mint Egyesült Államokban működő alapok. Tehát alapvetően a tőkefinanszírozás rendben van Európában, likvid forrás van bőven a piacon. A likvid forrás keresi a helyét, hogy hova tudnának ezek az alapok jó befektetése, hol tudnának jó befektetéseket megvalósítani. Tehát inkább azt mondom, hogy a vállalati szektor az, akinek fel kell pörögnie, még ha olyan helyzetben vagyunk, ami teljesen érthető, hogy most nem feltétlen mindenki azon gondolkodik, hogy hogy tudok növekedni, mert épp hogyha egy létbizonytalanság van, vagy egy olyan bizonytalansági környezet van, akkor általában vannak, akik behúzzák a kéziféket, és azt mondják, akkor most túlélünk. Mi azt próbáljuk elérni ezekkel a finanszírozásokkal, hogy ebből kimozdítsuk a cégeket, lehetőségként is gondoljanak rá, hiszen egyébként csak ami személyes tapasztalatom, most például viszont olcsóbban lehet felvásárolni konkurenseket, vagy akár partnereket. Sokkal alacsonyabb az árazás, mint amiket korábban tapasztaltunk.
Itt az idő. Úgyhogy ezzel a mondattal is zárjuk a beszélgetésünket.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, mi is a napvendége, tehát Katona Bence, a Nemzeti Tőke Holding elnök vezérigazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.